Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sziasztok! Foglaljatok helyet! Wow, micsoda fantasztikus dicsőítés volt! Jó látni benneteket! Jó látni Budapest! Budapestről! A fantasztikus család, nyilas család itt van. Szuper, hogy vagytok? Hogy érzitek magatokat? Jól vagytok? Oké. Mindenki ki van fulladva. Éppen, hogy dicsőítettünk, így gondolkoztam, hogy ez egy testedzésnek is nagyon jó amúgy. Így ugrálsz, és így a vérkeringéssel. Jól ki van ezt találva. Isten kitalálta ezt a dolgot, a dicsőítést. Fizikálisan is jó nekünk ez a dolog. Hát igen, az előző pár hétben én nem sokat tanítottam. Ezt páran így meg is említették, hogy Géza ennyi pihensz, vagy mi van? Hogy... Nagyon sok vendégtanítónk volt ugye az utóbbi időben, viszont most a mai nap és a következő vasárnap én fogok tanítani itt a Gyüliben. És akkor tegnap kérdezte Zsani, miről fogok tanítani, és mondtam neki a témát, akkor így elakadt a szava először. De hiszem, hogy ez egy óriási áldás lesz mindannyiunk számára ez az üzenet. Egy nagyon olyan aktuális üzenetet hoztam el, ami igazából mindannyian érintettek vagyunk ebben, mindannyian tapasztaljuk, mindannyian érezzük ennek a súlyát, és igazából arról szeretnék ma beszélni, és a következő héten is, hogy hogyan maradjunk tiszták egy szennyezett világban. Nem tudom ti, hogy érzitek, de nagyon sokszor ugye beszélünk ugye a kultúráról, amit itt építünk a gyülekezetben, a Jézus kultúra, amikor bejövünk, érzed, hogy egy más környezetbe jössz be, és amikor kimész a világba, ott azonnal ez az ellenkultúra így próbálja elnyomni azt, amiben hiszel, amiben a hitedet, Istenben, az elköteleződésedet, és ez mindannyiunk számára, keresztények számára egy kihívás. Hogyan éljünk egy ellenkultúrában, amit a világ részéről kapunk. Szóval a mai nap erről szeretnék beszélni, hogyan maradjunk tiszták egy szennyezett világban. És ma különösképpen egy olyan témáról akarok beszélni, amiről nagyon ritkán szoktunk beszélni Gyüliben, ez pedig a szexualitás. És nem mertem előre mondani nektek, mert lehet, hogy sokan nem jöttek volna el, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, tök jó. Mert tudom, hogy ez egy olyan téma, ami olyan kellemetlen, tabu téma, de azt gondolom, hogy egészséges lesz erről beszélni, és Isten akar minket tanítani, segíteni, hogy hogyan maradjunk tiszták egy olyan világban, ami szexuálisan immorális. Igaz? És ez az egyik oka. A másik oka, 2019-ben azt mondtuk, hogy ez az év az erőéve lesz. Amen? És emlékeztek Sámson történetére. Sámsonnak mi vette el az erejét? A nők. Nem, ez nem teljesen így igaz. Hanem amikor a vágyait nem tudta irányítani, ugye? Nem tudta visszatartani. És beszéltünk erről, hogy ami elveszi az erőnket igazából, az amikor a vágyainkat kielégítjük gyakorlatilag, és nem tudjuk menedzselni, nem tudjuk irányítani a saját vágyainkat. Illetve a harmadik oka, ami miatt szeretnék erről beszélni, azok ti vagytok. Ti adtatok nekem felhatalmazást január első hetében, hogy tanítsak erről a témáról. Ugye volt egy kis papírunk, amire mindenki beixelhette, hogy miről szeretne hallani. És ez a téma benne volt a top 10-ben. Csináltam egy ilyen top listát. Nagyon érdekes volt egyébként megfigyelni, de ez is benne volt a top 10-ben, ami érdekel benneteket, és örülök neki egyébként, mert szerintem ez egy fontos téma. Azért is, mert ez a kultúra megváltozott. Régebben voltak ilyen felnőtt könyvtárak, ilyen erotikus könyvtárak. Ma már ilyenek nincsen. Ma ezek a dolgok mind beszivárogtak az otthonunkba. A tévén keresztül, az interneten keresztül, magazinokon keresztül, újságokon keresztül. És egy szexuálisan átitatott társadalomban élünk. Egyet tudunk ebben érteni? Nem tudsz úgy elmenni az utcán, hogy egy reklámmal ne találkoznál, ami valamilyen módon ilyen szexuális töltetű. És ezzel párhuzamosan Magyarországon a szexuális betegségek száma is nőtt folyamatosan az előző 10 évben. Ma néztem utána, ez egy friss statisztika. Nem tudjátok, az együttélés is egy divatos, egyre divatosabbá vált dologgá vált itt a 21. században. És érdekes az, hogy a társadalomban, meg a köznyelvben, meg a fókusz nagyon arra megy, hogy a tiszta víz, ugye mindenki, a tiszta energiák, a tiszta levegő, de vajon mennyire foglalkozunk a tiszta gondolatokkal például? Érdekes ez a világ. Megváltozott, és érdekes, hogy vannak dolgok, amikkel meg egyáltalán nem foglalkozik a társadalom. Viszont a Biblia beszél arról, hogy milyen egy Istennek tetsző élet. Az 1 Tesszalonika 4:1-5. Ezt fogjuk felolvasni, ez ott van a jegyzeteken is. Az Istennek tetsző élet, ez a címe ennek a résznek. Testvéreim, most szeretnék valami másról írni. Tanítottunk titeket arra, hogyan éljetek Istennek tetsző módon, és valóban úgy is éltek. Ezért most kérünk és biztatunk benneteket az Úrban, Jézusban, hogy ebben jussatok még előbbre. Hiszen jól tudjátok, mit parancsoltunk nektek Jézus Krisztus nevében. Isten azt akarja, hogy szentek legyetek, és távolodjatok el minden szexuális bűntől. Azt akarja, hogy mindegyőtök tanulja meg, hogyan kell a saját teste fölött uralkodnia. Olyan tisztességes módon bánjatok a testetekkel, hogy az valóban csak Istennek szolgáljon. Ne adjátok át testeteket a szenvedélyes kívánságoknak vagy szexuális bűnöknek, mint a hitetlenek, akik nem ismerik Istent. Lehet, hogy felmerül benned a kérdés, hogy oké, Géza, de lehetséges tiszta gondolatokkal tisztán maradni egy ilyen világban, amiben ennyi inger ér bennünket mindenféle oldalról. Én azt gondolom, hogy igen. És tudjátok miért? Mert Isten ezt kitalálta, hogy hogyan működhet ez a dolog. És mai nap erről szeretnék beszélni most egy picit, mielőtt még belemegyek a pontjaimba. Hogyan lehetséges ez? Nem tudom, hogy hányan horgáztatok már. Valaki horgászott? Szeret horgászni valaki? Zoltán nagyon szeret, igen, tudjuk. Valaki horgászott már tengeren esetleg? 1, 2, húgaim. Na, ti is, fantasztikus. Tudjátok, hogy a tenger vize sós, igaz? Tehát, hogy... És a tengerben olyan halak élnek, amik sós vízben élik az életüket. És van egy olyan hal, amit úgy hívnak, hogy farkassügér. Nem tudom, valaki hallott már erről a halfajról? Oké, ti már hallottatok erről, szuper. Ez a halfaj egész életében a sós vízben él. Egy olyan környezetben, egy olyan vízben, ami megölhetné gyakorlatilag ezt a halat. De érdekes, hogy úgy él, hogy ez nincs rá hatással. Viszont, ha kifogod ezt a halat, és meg akarod sütni, akkor gondolnád azt, hogy hát minek megsütnöm, vagy minek megsóznom, sós vízben élt egész életében, nincs szükség megsózni. Meg kell sóznod, ugyanis ennek a halnak a húsa nem sós. Nem tudom, gondolkoztatok már ezen, hogy lehet az, hogy egész életében egy hal egy sós környezetben él, egy sós vízben él, mégis a húsa nem sós. Pedig azt a vizet szívja be a korpoltyúján keresztül, mégis, ha meg akarod sütni, meg kell sóznod. Miért? Azért, mert van egy ilyen védelmi burok, vagy nem tudom micsoda, ami megakadályozza a halat, hogy sós legyen a húsa. Érdekes, nem? Isten ugyanígy van velünk is. Lehetséges, igenis, egy olyan világban élni, hogy közben tisztán maradsz. Egy olyan világban, ami szennyezett, de mégis te belül a szívedben és a gondolataidban tiszta maradsz. És ennek van egy megoldása. És Jézus erről beszélt. Két extremitás létezik. Nem úgy fog ez megtörténni, hogy azonosulsz a világgal. Ugye ez az egyik extremitás, hogy keresztények is sokszor. Ugye azt mondják, hogy ez túl nehéz. Ezt nem lehet megcsinálni, szóval inkább azonosulok. Olyanná fogok válni. Én is úgy fogom csinálni, mint a többiek. nem az azonosulás által, de nem is a másik extremitás, ami azt mondja, hogy teljesen szigeteld el magadat a világtól. Szakíts meg minden kapcsolatot, érj egy kis burokban, külön, messze az emberektől, menjél szerzetesnek, ugye? Isten azt mondja, hogy lehetséges a világban élni úgy, hogy nem nincs hatással rád a világ. Ezt pedig úgy hívják, hogy védelem, védettségben élsz. Amikor kimész a napra, hogy ne égjél le, ugye bekened magadat napolajjal, vagy napteljel, igaz? És így nem fogsz leégni. De nem az a megoldás, hogy nem mész ki a napra, és beburkozol otthonra, és semmi kapcsolatod nincs a nappal, hanem bekened magadat egy naptejjel, ami védelmet nyújt a szervezeted számára, hogy nehogy leég. Amen? Nem tudom, tudtok-e követni? Amikor a hal benne van abban a sós vízbe, van egy védelem a testén, a szervezetén, ami által ő nem válik olyanná, amilyen a környezete. Jézus, amikor ezen a földön élt, a János 17:15-ben olvashatunk egy imát, amit értünk emberekért mondott el Jézus az ő atyának. Ez az imából egy részlet. Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, mármint minket embereket, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát nem azt mondja Jézus, hogy szigeteld el magadat a világtól, nem azt mondja, hogy azonosulj a világgal, hanem maradj meg a világban, de őrizd meg őket a gonosztól. Ez a megoldás. Ezért lehetséges ez. Mert Jézus ezt mondta. És a mai nap, lehet, hogy felteszed a kérdést, hogy oké, de hogyan? Hogyan lehetséges ez? Mai nap erről fogunk beszélni, és a következő héten is. És 6 lépésről fogunk beszélni, amit a Biblia mond, annak érdekében, hogy hogyan tartsuk magunkat morálisan tisztán egy ilyen szennyezett világban. Oké? Készen álltok? Hiszem azt, hogy amit Isten mond, azt azért mondja, mert meg is tudjuk csinálni. És ad hozzá eszközöket, hogy meg tudjuk csinálni. Szóval Isten nem hagyott bennünket, csak ad egy parancsolatot, hogy legyél tiszta, meg tarts tisztán magadat, de amúgy meg, mi meg ott próbálkozunk, és nem működik a dolog. Isten akar adni az ő igéjén keresztül eszközöket és segítséget, hogy hogyan tudunk megmaradni tisztán ebben a világban. Az első, kötelezd el magad, hogy Isten igéje szerint fogsz élni. Ez az első. Szeretném, hogy megértenétek, hogy minden egy döntéssel kezdődik a gondolatainkban. Ez az alapja az egésznek. Ha szeretnéd, hogy az életed megváltozzon, először a gondolataidban kell, hogy meghozz egy döntést, hogy elkötelezed magadat valami felé. A Zsoltárok 119:9 azt mondja, hogyan élhet a fiatal tiszta életet? Ugye? Felteszi a kérdés. Hogyan lehetünk tiszták? És meg is adja a válasz. Csak úgy, ha figyel beszédedre, és ahhoz igazodik. Mit jelent, hogy beszédedre? Isten igéjére. És ahhoz igazodik. Mi a mérce a te életedben? Mi a minta a te életedben? Tedd fel ezt a kérdést. Mire építed az életedet? Elkötelezem magamat Isten igéje felé, hogy ez lesz a minta, ez lesz a mérvadó, vagy a saját mércémhez igazítom az életemet? Tedd fel ezt a kérdést. Jobban elköteleződök afelé, amit Isten mond, és elhiszem, hogy ő be fogja tölteni, és be tudja tölteni a szükségeimet, vagy jobban elköteleződök afelé, amit én gondolok, hogy én, nekem szükségem van, és ami szerintem be fogja tölteni a szükségeimet. Oké? Én tudok többet az életemről, vagy Isten tud többet az életemről? Ez itt a kérdés. Ez a kulcskérdés. És a Bibliában van pár nem népszerű ige, mint például az előző, amit felolvastunk. De Isten miért mondja ezeket az igéket? Miért írja le? Azért, mert Isten többet tud a szexről, mint te. Mint amit mi. Ezért írja le. És a mai nap bátorítalak, hogy hozd meg egy döntést. Hogy lehet, hogy nem érted. Lehet, hogy nem is értesz vele egyet. Lehet, hogy azt mondod, hogy ez nem népszerű, és mindenki más csinál. De meghozol egy döntést, hogy azt fogom tenni, amit Uram, a te igéd mond. Mert tudom, hogy te jobban tudod, hogy nekem mire van szükségem. Tudom, hogy te szeretsz, tudom, hogy te nem akarsz nekem rosszat, tudom, hogy ezzel nem bántani akarsz, hanem segíteni akarsz, hogy építeni akarod az életemet. Amen? Hogy ez engem fel fog építeni. Tudom, hogy te teremtettél, Uram, és neked van egy célod, és egy jövőd az életemmel, és ezért úgy döntök, és azt mondom, hogy oké, elkötelezem magamat a te igéd mellett. És nem a saját mércém szerint élem az életemet, nem a saját elképzeléseim szerint, hogy amire én gondolok, hogy mi az, ami nekem szükségem van, ami az én szükségembe be fogja tölteni. Szeretnék pár dolgot mondani nektek a szexről. Oké? A szexet Isten találta ki. Halleluja! Szex egy jó dolog. Hát nem örültök ennek? Ez tök jó. Ez egy fantasztikus dolog. Isten találta ki. Viszont Isten adott hozzá egy használati útmutatót is. Ez olyan, mint amikor megveszel egy tévét, és van egy használati útmutató. Ha helytelenül használod azt a tévét, el fog romlani az a tévé. Sőt, más műszaki cikkeket is el tud rontani ott a lakásodba. Igaz? Szóval Isten adott egy használati útmutatót, és adott ilyen lerakott bizonyos határokat szabott a szexnek. És ez nem változott az évezredek óta, mióta le lett írva a Bibliában. És azóta is ugyanaz, és egyértelmű. A második dolog, amit fontos tudnunk a szexről, hogy a szex az több, mint egy fizikai dolog. A szex az egy szellemi dolog is. A szexnek szellemi következményei vannak az életünkre. A szexnek érzelmi következményei vannak az életünkre. Szociális, sőt, még jogi következményei is lehetnek, vannak az életünkre. Szóval ez nem csak fizikai dolog. És ez nem olyan, mint egy készfogás, oké? Hogy hi, majd találkozunk legközelebb. Tehát ez nem ilyen, értitek? Ez nem olyan, hogy bárkivel, és bármikor. Tehát, hogy, mert ha fizikai lenne, akkor ennyi lenne, mint egy készfogás. De Isten ezt nem csupán egy fizikai dolognak teremtette meg. És ez a probléma a szexuális felvilágosításokkal. Sokan azt mondják, hogy túl sokat tudnak meg a fiatalok a szexuális tanácsadó, vagy ezen felvilágosításon az iskolában. Nem. Pont fordítva. Túl keveset mondanak ezeken a szexuális felvilágosításon a gyerekeknek. Mert csak a biológiai részével foglalkoznak. Csak a biológia, hogyha ezt csinálod, ő meg azt csinálja, és hogyha nem akartok gyereket, akkor így védekezzél, úgy. Ennyi. Erről szól. Ti is voltatok, meg gondolom, ilyen iskolai felvilágosításon. Nem beszélnek a szellemi oldaláról, az érzelmi oldaláról, az érzelmi következményeiről ennek a dolognak. Szóval ez a második dolog, amit meg kell, hogy értsünk, hogy a szex az több, mint egy fizikális dolog. A harmadik, a szex kizárólagosan a feleség és a fér számára lett fenntartva, akik elkötelezték egymás felé magukat egy házasságban. Minden, ami ezen kívül van, vagy házasság előtt van, vagy mással van, vagy bármilyen ilyen, akár pornográfia, vagy bármilyen ilyen dolog, ezek mind-mind ezeknek óriási következményei vannak az érzelmi, a szellemi és a fizikális életedre nézve. És ezek károkat okoznak. Érzelmi károkat. És fizikálisan is károkat okoznak. A Biblia azt mondja, hogy minden bűn, kivéve a szexuális bűnök, a testünkön kívül vannak, vagy testünkön kívül történnek, viszont ha valaki szexuális bűnt követ el, ez a saját testére van hatással. És azt mondja a Biblia, ezért van egy csomó betegség, meg betegek, meg nem tudom. Igenis, ezek hatással vannak fizikálisan az életünkre. Szóval miért szabott határt Isten ebben? Azért, mert többet tud róla, mint mi. Isten többet tud a szexről, mint te, vagy mint én. Ez olyan, mint amikor, tudjátok, van az autópálya, van itt egy képünk is, van egy autópálya, aminek van egy ilyen levezető szakasza. Mindenki látott már ilyet. És a levezető szakasz végén van egy behajtani tilos tábla. Igaz? A gyengébbek kedvéért, hogy ne hajtson föl szemközt az autópályára. És ennek ellenére is ugye vannak ilyen zsenik, akik néha valahogy felkeverednek szemközt. Biztos hallottatok ilyen híreket. És ez borzalmasan veszélyes. Szóval miért van ez a tábla ott? Miért van ez a behajtani tilos tábla ott? Valaki? Azért, hogy össze ne ütköz frontálisan. Igaz? Amikor látsz egy ilyen táblát, akkor nem fogsz felháborodni ezen a táblán, hogy aj, ha miért rakták oda azt a táblát? Ha most komolyan. Hát ez teljesen kiakaszt. Én döntöm el, hogy merre vezetek. Igaz? Nem mondjuk ezt. Nem mondjuk azt, hogy hát ez a szabadság jogaimat korlátozza. Igaz? Azért, miért van oda helyezve ez a tábla? Azért van oda helyezve, hogy ártson neked, vagy azért, hogy megvédjen? Hogy megvédjen. Igaz? Ugyanezért, Isten ezért helyezte ezeket a behajtani tilos táblákat a szexel kapcsolatban is, mert meg akar védeni. Nem azért, hogy ártson, nem azért, hogy leromboljon. Isten nagyon szeret. Nagyon szeret bennünket. De meg kell értenünk, hogy ő jobban tudja a szexről a dolgokat, mint mi. Sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez nem gond. Isten nem véletlenül helyezte ezeket a táblákat az életünkbe. Azért, hogy megóvjon bennünket egy ilyen frontális ütközéstől. Isten csak segíteni szeretne. És azt mondja, hogy ha a játékszabályok szerint, az én játékszabályom szerint csinálod, győzni fogsz. De mi sokszor azt gondoljuk, hogy jaj, Istennek ezek a szabályai, most miért? És azt gondoljuk, hogy veszíteni fogunk, hogy ez nekünk rossz. Nem. Minden esetben, ha Isten mond egy szabályt, és azt mondja, hogy így csináld, akkor győzni fogsz. És győzni fogunk. Amen? Szóval ez a harmadik dolog a szexről, a negyedik. A szex egy ajándék Istentől. De minden ajándékot bölcsen kell használni. Igaz? Ilyen a víz, például az emberi szervezet 90% a víz. De mi történik, hogyha mondjuk a 100% a víz lenne, ha túl sok víz kerülne a tüdőnkbe, vagy a szervezetünkbe? Meghalnánk, igaz? Ugyanilyen ajándék például a tűz. Tök jó a tűz, meg tudod sütni a kis palacsintádat, vagy muffinodat, vagy nem tudom micsodádat. Igaz? Ez egy hasznos dolog, ez egy áldás. De ha ez a tűz nincsen kordában tartva, nincsenek határok, akkor megéget, vagy megöl. Ugyanígy van a szexel kapcsolatban is. A szex nem rossz dolog. Nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy a szex az, jaj, ne is beszéljünk rólam. Ez. Az egy ilyen, az egy ilyen nagyon undorító valami bűnös dolog. Nem. A szex egy jó dolog, nem tisztátalan, szellemi és szent. Viszont kordában kell tartani. És határokon belül egy áldás az életünkbe. Szóval kötelezzük el magunkat Isten igéje mellett. Ez az első pont. Kötelezd el magadat Isten igéje. És bátorítalak, hogy nyilvánosan mondd ki, hogy elkötelezed magadat. Szeretném kérni a házaspárokat. Ma este, ha hazamentek, alkalom után, üljetek le és beszélgessetek erről a témáról. És nyilvánosan üljetek le, és mondjátok el egymásnak, hogy kötelezzétek el magatokat hűségre. Hogy hűséges leszek hozzád. Bármi is történik az életemben. Bármin is menjünk keresztül. Bármilyen akár nehézség, akár bármilyen kísértés, hűséges leszek hozzád. Gondolatban, tettekben, mindenféle módon. Egyedülállók, vagy párkapcsolatban élők. Ti is. Nyilvánosan. Akár egymásnak is. Menj oda egy barátodhoz, aki megbízol, és egyedülálló vagy. Mondd el, hogy igen, én elkötelezem magamat Isten mellett, Isten igéje mellett. És igen, én tisztán akarom csinálni, tisztán fogom csinálni. És teljesen mindegy, hogy milyen hibákat követtél el a múltban. Mindannyian követtünk el hibákat a múltban. Isten megbocsát. Ez az ő kegyelme. Amen. A múltat nem tudod megváltoztatni. Viszont a jövődet meg tudod változtatni. Az, hogy mi lesz holnap. Hogy mi lesz egy év múlva. Mi lesz 10 év múlva. Merre fog tartani az életed? Mi fog történni az életedben? Ezt ma meghozhatod, ezt a döntést. És bátorítalak, hogy hozz egy döntést. És kötelezd el magadat. Ez tudom, hogy egy bátorság kell ehhez. Ez nem egy egyszerű dolog. De követni a tömeget, ahhoz nem kell bátorság. Szóval Isten ezt megáldja, és Isten büszke lesz rád, mikor meghozod ezt a döntést. A második dolog, ha azt mondod, hogy igen, Géza, én ma meghozom ezt a döntést, és elkötelezem magamat, akkor a következő lépés az neked szól. Ha azt mondod, hogy köszi, hazamész, elfelejted, akkor a következő lépés nem szól neked, mert igazából ezek lépések. Ez nem olyan, hogy most az egyiket megcsinálom, a másikat nem. Ezek egymásra épülnek. Szóval a második lépés, ha meghoztad ezt a döntést, irányítsd a gondolataidat. Irányítsd a gondolataidat. Minden kísértés a gondolatokban kezdődik. Oké? Ezt még egyszer. Minden kísértés a gondolatokban kezdődik. A példabeszélek 4.23 azt mondja, vigyázz, hogyan gondolkozol, mert az életed a gondolataid formálják. Formálják. Oké? Formálják. Példabeszélek 23.19. Azon gondolkoz, ami helyes és igaz. Szerintem, ha megértenétek, hogy a csata itt dől el. Gondolatok. Gondolatok hadszintere, vagy a csaták hadszintere a gondolkozásunk. És ezért veszélyes, amikor valaki ilyen nyitott gondolkozású, olyan szempontból úgy értem, hogy igen, ennek is így megnyitom az értelmemet, így nyitott vagyok ezekre a dolgokra is, nyitott vagyok, amit te mondasz, meg amit a Biblia mond, de amúgy nyitott vagyok arra is, hogy mit mondanak mások a világból, meg mit mondanak más vallások esetleg, vagy mit mond a világ, mit mondok a barátaim. És vannak ilyen emberek, akik ilyen nyitott gondolkozásúak. Tudjátok, mi a probléma ezzel? Hogy a hülyeségeket is be fogod fogni a fejedbe. A szemetet is be fogod engedni a gondolataidba. A gondolatoknak óriási ereje van az életünkben. És mi nagyon sokszor leértékeljük. Amikor látod, hogy valakinek az élete ilyen tiszta zűrzavar, az azért van, mert a gondolataiban gond van. Ostoba döntések ostoba gondolatokkal kezdődnek. Szeretnék nektek most kivetíteni egy ilyen kis rajzot, hogy hogyan vannak hatással a gondolataink az életünkre. Nem tudom, hogy tudnánk-e ezt megnézni. Oké, köszi, Imi. A gondolataink azok, amik az érzéseinket és az érzelmeinket generálják. És az érzéseink azok, amik motiválnak, hogy megtegyünk valamit. Tehát a cselekedetekre. És amikor többször ugyanazt a dolgot csináljuk, akkor ezek szokásokká alakulnak az életünkbe. Szóval, ha szeretnéd megváltoztatni a szokásaidat vagy a cselekedeteidet, akkor ne azokon dolgozz. Ne a cselekedeteinen dolgozz, hanem dolgozz a gondolataidon. Ez a kulcs. Dolgozz azon, ami okozza. Oké? Okay? Szóval ezért fontos, hogy megértsük, hogy a gondolatok óriási erővel bírnak. A gondolataink irányítják gyakorlatilag az életünket. Ezért van benne a víziunkban megváltoztatni az emberek gondolkozásmódját. Mindannyinak szükségünk van, hogy megváltoztassuk a gondolkozásmódunkat. Isten igéje szerint. Oké. És ugyanez a menete egy kísértésnek is. Köszönöm, hogy mi levelheted. Ugyanez a menete a kísértésnek is. Egy megcsalás például nem úgy kezdődik, hogy hirtelen valaki eljut odáig, hogy megteszi ezt a dolgot. Mégiscsak rakd vissza, légy szíves. Szóval, hogy ez nem úgy kezdődik, hogy hirtelen megteszed. Ups. Hopp. Ez hogy jött? Tehát csak, hát ez nem. Jóval előtte már elkezdesz pici, kis, apró döntéseket meghozni, ami elvezet odáig, hogy megtetted. Ez olyan, mint amikor az üveg, hogy nem hirtelen törik össze egy üveg, hanem csak megreped egy pici helyen, aztán nagyobb repedés, aztán egyszer csak így szétrobban az egész üveg. De ez valamivel kezdődik. Szóval, és egyre lejjebb rakod a mércét, lejjebb, oké, ez is belefér, ez is belefér, az is belefér. Szóval, köszönöm, hogy most már leveheted. És most szeretném elmondani a kísértésnek a menetét, ahogy beleesik egy ember egy kísértésbe. Az első lépcsőfok, amikor elfogadjuk ezeket a bűnös gondolatokat az életünkbe. Csak elkezdesz gondolkozni, mi lenne, ha... Mi lenne, ha vele lefeküdnék? Miért olyan rossz ez? Mindenki ezt teszi. Tényleg Isten ezt mondta? És elkezdünk kételkedni, fantáziálni munkatársakkal, osztálytársak, bármilyen. És azt mondod, á nem, Géza, ez ártalmatlan. Hát nem, ez nem ártalmatlan. Ugyanis a gondolatok érzelmeket szülnek. Ezért gondolkozunk rajta, igaz? Mert jó érzés. És az érzések, az érzelmek elvezetnek a cselekedetekig. Szóval ez az első lépcsőfok, ugye, hogy az ember beleessen egy ilyen kísértésbe. A második, amikor egy érzelmi interakció történik. Még nem fizikai, csak érzelmi. Amikor elkezdesz így flörtölgetni valakivel. Így megjegyzéseket teszel rá, hozzászólsz dolgokhoz. És ezzel olyan impulzusokat adsz a másik embernek, hogy elérhető vagyok. És a harmadik lépcsőfok, amikor fizikálisan is megtörténik ez a kapcsolat. És a negyedik, amikor megmagyarázod a tetteidet. Megmagyarázom a tetteimet, hogy miért is tettem. Igazolom, hogy mindenki ezt csinálja, nem olyan nagy dolog, mindketten felnőttek vagyunk. Igaz? Tehát, hogy ezek a lépcsőfokai, amikor az ember beleesik egy bűnbe. De beszéljünk arról, hogy hogyan irányítsuk a gondolatainkat, mert ahogy az előbb is mondtam, a kísértések is a gondolatokkal kezdődnek, és itt ezt a gondolatokat kell elkapni, és elkezdeni irányítani az életünkbe. A 2 Timóteus 2.22 azt mondja, Timóteus, fuss el az ifjúkori kívánságok elől, és maradj távol tőlük. Viszont teljes erővel törekedj arra, hogy Isten tetszése szerint élj. Törekedj a hitre, isteni szeretetre és békességre mindazokkal együtt, akik tiszta szívvel bíznak az Úrban. Mit mond ez az ige? Fordulj el valamitől, és fordulj el valami felé. Igaz? Fordulj el valamitől, és fordulj el valami felé. És ez a kulcsa, hogy legyőzz egy kísértést az életedben. Ez a kulcsa, hogy meg tud törni egy ilyen kísértést. Sokkal azelőtt, hogy megtennéd, gondolatban meg kell hoznod egy döntést, hogy elfordulsz valamitől, és elfordulsz valaminek az irányába. Amen? Erről szól. És meghozod azt a döntést, hogy nem fogsz ezen gondolkozni. Amen? Van döntési lehetőséged egy kísértésben. A kísértés önmagában nem bűn. Amikor beleesünk ebbe, az a bűn. És bármilyen kísértésről is van szó, a kulcs az nem az, hogy ellenállsz a kísértésnek, hanem az, hogy felcseréled a gondolataidat, és elkezdesz másra fókuszálni. Oké? Hadd mutassam be ezt egy kis példával. Armi, kérlek, hogy segíts nekem itt, légy szíves. Mondjuk tegyük fel, hogy meghozod azt a döntést, és én is meghoztam ezt a döntést. Köszi. Hogy mondjuk szeretnék nyára kocka hasat. Nem egyet, hanem hatot. És akkor meghozod ezt a döntést, de hát, kedves feleséged, hazahoz neked. Mert hogy a munkahelyén kapott 4 gyönyörű szép fánkot, ami kicsit már összemaszatolódott, de és az illata is, Sanyi, ajaj. De hát ugye meghoztad azt a döntést, hogy neked kell az a kocka has nyára. Szóval itt a kísértés, ugye? Hogyan győzöd le ezt a kísértést? Ez csak egy példa, oké? Okay? Nem, igen, vagy megeszi a feleséged előled, tehát ez egyik megoldás. De elmondom, hogy mi nem működik. Elmondom, mi nem működik. Az nem működik, mikor azt csinálod, hogy fúj, nem kell, de közben nézed. Fúj, nem kell. Fúj, de undorító. Ez nekem nem kell. Nincs szükségem rá. Nem kell. Nincs szükségem rá. Nincs... Csak egy harapás. Így működik kísértés is az életünkben. Nem ellenállnunk kell a kísértésnek, hogy fókuszálunk a kísértésre. Nem. Mert amire fókuszálsz, az fog megragadni téged. Ha valamire fókuszálsz, az el fog kapni. Mi a megoldás? Mit ír itt az ige? Fordulj el. Fuss el. Teljesen. Fordítsd meg a gondolataidat, és fókuszálj másra. Ez a kulcs, hogy legyőzzünk kísértéseket az életünkbe. Amen. Ami nincs a gondolataidba, az nem tud megkísérteni. Még egyszer mondom. Ami nincs a gondolataidba, nem tud megkísérteni. Gondolatokkal kezdődik minden. Harmadik dolog. Figyelj arra, mit nézel a médiában. Figyelj arra, hogy mit nézel a tévében, filmeken keresztül, könyveken, mit olvasol, internet, magazinok, tévé, bármiről is van szó. Ne engedd, hogy mindenféle ilyen szemét, gondolat, dolog befértkőzzön a gondolataidba. Példabeszélek 15-14 azt mondja, a bolond szemetet eszik. 2000 évvel ezelőtt, sőt már korábban megírták, ez pedig akkor még nem is volt tévé. Szóval rengeteg dolog jön a médián keresztül, ami árt nekünk. Amilyen fontos, hogy mivel táplálod a testedet, ezt most becsukjuk. Amilyen fontos, hogy mivel táplálod a testedet, ugyanolyan fontos, mivel táplálod a gondolataidat. Szeretném megkérdezni, te mivel táplálod a gondolataidat? Lehetetlen, hogy azt szeretnéd, hogy egészséges életed legyen, de a gondolataidat egészségtelen dologgal táplálod. Ugye ez olyan, hogy hiába akarsz egészséges lenni, hogyha egész nap chipset meg kólát iszol. Ugyanígy van az életünkben. Nem lehetsz egészséges, hogyha egészségtelen dolgokat nézel, és megengedsz dolgokat az életedbe, hogy ezek bejöjjenek. Szeretnék pár statisztikát mondani nektek, ami engem lesokkolt, megmondom őszintén. A statisztikák szerint, hogy az életünkben több időt töltünk képernyő előtt, mint bármi más az alváson és a munkán kívül. Ebbe beletartozik a tévé, internet, bármilyen ilyen dolog, ami képernyő. Ez 9,5 év az életünkből. 9,5 év. Átlagosan 7 órát töltenek az emberek valamilyen módon képernyő előtt. Érettségiig egy tinédzser 18 000 órát ül képernyő előtt, még csak 12 000 órát az iskolában. Óvoda végéig több időt tölt valaki egy gyerek képernyő előtt, mint gimiben fog 4 évet. Tinédzserek általában átlagban ilyen, nem tudom ezek a statisztikák mennyire jók, 22 óra per hét, felnőtt férfiak 24 órát per hét, felnőtt nők 30 óra per hét. A lényeg az, ami inkább ledöbbentett, hogy évente 14 000 szexuális tartalommal találkozik az ember a képernyőn keresztül. 14 000 impulzust kapsz valamilyen formában. 90%-a ezeknek az impulzusoknak olyan tartalom, ami a házasságon kívüli szexről szól. Sosem látsz házas párokat, hogy szexelnek is jól érzik magukat. A 91%-a olyan kapcsolat, vagy olyan szexuális tartalom, ami házasságon kívüli. Na most gyülekezet, ezt mondom én, ezt hívom én agymosásnak. Ez az agymosás, ami történik mai társadalomban, csak annyira hozzá vagyunk szokva, hogy ezt megszoktuk. És ennek semmi kapcsolata nincs a valósággal, vagy az igazsággal, amit Isten mond az ő igében, vagy ahogyan kéne, hogy történjenek a dolgok az életben. Ugyanis a média tele van hazugságokkal, amit el akarnak velünk hitetni. Ez pedig az, hogy a jó szex egyedül házasságon kívül lehetséges. Ez az egyik hazugság. Nem látsz tévé filmekben, vagy legalábbis nagyon ritkán házas párokat, hogy mondjuk ott vannak az ágyban, és jól élvezik, amit csinálnak. Legtöbbször vagy egyedülállóakat látunk, vagy házasságon kívüli dolgok, tehát megcsalás, meg ilyenek. Csak gondoljatok végig bármilyen filmet, amit láttatok mostanában utoljára. Nem tudnék egyet olyat mondani, ami tényleg házasságon belüli szexuális dolog lett volna benne. És hozzáteszem, ma néztem ezt a statisztikát, házasságon kívüli gyerekek száma nőtt az utóbbi időben, és az Európai Unióban 43% a gyerekeknek 43%-a házasságon kívül születik. Szóval szeretném, ha látnátok, hogy manipulálnak bennünket a médián keresztül, a képernyőn keresztül. És vagy ellenőrzöd, hogy mit nézel, vagy a média fogja a karakteredet és a jellemedet formálni. Amit nézel, az fogja meghatározni, hogy ki leszel. Ezt még egyszer mondom. Amit nézel, az fogja meghatározni, hogy ki leszel. És nagyon sokszor látunk szülőket is, hogy olyan filmeket engednek meg gyerekeiknek, saját gyerekeiknek, amit én mondjuk soha nem néznék meg, még én sem. És a probléma a médiával kapcsolatban, meg a tévével, meg ilyen ezekkel a tartalmakkal, hogy ez csökkenti az ellenálló képességedet, és tompítja a megítélő képességedet, hogy mi a helyes és mi a helytelen. A filmekben a bűn az mindig szépnek van bemutatva. Ugye mindig tökéletes, amikor valaki ágyba bújik egy másikkal, mindig olyan tökéletesnek tűnik, olyan szépnek tűnik, minden rendben van, igaznak tűnik. De a média azt sosem mondja, legalábbis próbálja elhitetni, hogy mindenki így csinálja. De ez nem igaz. Nem mindenki csinálja így. A média sosem mutatja be a bűnnek a következményét egy filmben. Sose látjátok, hogy mi történik utána, hogy ez milyen hatással van a két embernek az életére. Tehát nagyon érdekes, de ezek mind-mind manipulációk. Ahogyan manipulálják a mai világot. Ha tudatosan, ha nem tudatosan, nem tudom. A lényeg, hogy mossák az agyunkat gyakorlatilag. A filmekben nevetnek olyan dolgokon, amiken Isten nem nevetne, és nem tart viccesnek. Szóval tele van, egy ilyen környezetben élünk, egy ilyen világban élünk, és éppen ezért nehéz megállni, és tisztán tartani az elménket. Viszont, ami miatt erről az egészről beszélek, az az, hogy Isten adott segítséget az igében, hogy igenis lehetséges ez. Hogy igenis tudunk élni egy ilyen világban, hogy tiszták maradunk. Mi az a három dolog, amiről ma beszéltünk? Az első. Kötelezd el magadat Isten igéje szerint, hogy Isten igéje szerint fogsz élni. Amen. Kötelezd el magadat. Hozd meg egy döntést. Kötelezzétek el egymásnak magatokat. Második. Irányítsd a gondolataidat. Ragadd meg ezeket a gondolatokat. És a harmadik, figyelj arra, hogy mit nézel. Ellenőrizd. Folyamatosan csekkold. Mit nézel. Tudatosan fókuszálj arra, mit nézel, mit engedsz be. Amen? Szeretnék két igével zárni. Zsoltárok 119.37. Fordítsd el tekintetem, hogy ne nézzek a báványokra, és erősíts meg, hogy kedvedre éljek. Zsoltárok 101.3. Nem fogok báványokat imádni. Semmi közöm hozzájuk. Gyűlölök mindent, ami elfordíthat tőled. Legyen ez az imánk ma. Amen. Álljunk föl, csak Imádkozzunk most együtt. Köszönjük, Jézus, a te igédet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nagyon-nagyon-nagyon szeretsz bennünket. És hogy egy nagyszerű célod és jövőd van az életünkkel. Köszönjük neked, Urunk, hogy te teremtettél bennünket, te alkottál bennünket. És te tudod, hogy mi a célod az életünkkel, mi a jövőd velünk. Köszönjük neked ezt, Jézus. Uram, ezért csak megbízunk benned. És meghozunk egy döntést a mai nap, hogy elkötelezzük magunkat a te igéd mellett. És a te igéd lesz a példa az életünkben, amit követünk, és amihez szeretnénk igazodni. Uram, köszönöm neked, hogy te a te igédet nem azért helyezted az életünkbe, és nem azért mondtad ezeket, hogy minket lerombolj, vagy árts nekünk, vagy hogy megbánts bennünket, hanem azért, hogy megvédj bennünket. Uram, imádkozom azért, hogy áldj meg bennünket, mint gyülekezet, Uram, ezen a területen, és a te védelmedért imádkozok itt minden egyes emberre, minden egyes fiatalra, minden egyes házasságra, minden egyes kapcsolatra, Uram, hogy te óvd meg és védelmezd a kapcsolatainkat, a veled való kapcsolatot, egymással való kapcsolatot, védelmezd bennünket fizikálisan, védelmezd bennünket érzelmileg, védelmezd bennünket, Uram, mindenféle módon, Uram. Úgy, ahogyan mi döntést hozunk melletted. Uram, imádkozom azért, hogy változtass meg a gondolatainkat. Uram, ma meghozunk egy döntést, hogy irányítani fogjuk a gondolatainkat. És elfordulunk, és odafordulunk egy másik irányba, és másra fókuszálunk, és a te igédre fókuszálunk, és csak nem fogjuk megengedni, hogy eljussunk, Uram, bizonyos lépésekig, Uram, hanem már gondolatban meghozunk döntéseket. És Uram, meghozunk egy döntést, hogy figyelni fogunk arra, hogy mit nézünk, mit engedünk be a gondolatainkba. Uram, mert te szeretnéd, hogy egészséges dolgokkal töltenénk fel a gondolatainkat. Uram, neked adjuk a gondolatainkat is, hogy ezzel is téged dicsőítsünk minden egyes nap az életünkbe. Mert hisszük azt, hogy ez az év az erő éve, ahol te erőssé akarsz minket tenni. Nem akarod, hogy elmenjen az erőnk. Nem akarod, hogy elfoljon az erőnk. Hanem, Uram, te erőssé akarsz bennünket tenni szellemileg. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük neked, hogy itt vagy velünk, hogy segítesz nekünk. Szent Szellem, tölts be bennünket. Szent Szellem, szükségünk van a te erődre. Szükségünk van, hogy te bejöjj az életünkbe. Szükségünk van, hogy te átformáld a gondolatainkat. Átformáld az érzéseinket. Megtörj, Uram, láncokat itt ezen a helyen. Jézus nevében. Csak dicsőítünk téged. Amen.